Köszöntöm az Index Arutluk podcastjának hallgatóit, kérdezőtársam Eftóth Benedek, én Sümeki Noémi vagyok, és vendégünk itt a stúdióban Kolonit Zoltán.
Tiszteltem, üdvözlöm a hallgatókat.
Szia.
Sziasztok.
Akit abból az apropóból látunk vendégül, hogy a Dining Guide diátadón elnyerték a Málna cukrászdával az év cukrászdája díjat. Gratulálunk ezúttal is ehhez a kitüntetéshez.
Gratulálunk, mert tudjuk is, hogy mi az, hiszen kóstoljuk is rendszeresen.
Köszönjük szépen.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az Index szomszédságában található a Málna, úgyhogy nagyon nehéz megállni, hogy nem minden nap oda menjünk és együnk valami finomságot. Ugye ezt a cukrászdát a feleségeddel, Ágnessel ketten viszitek, egy családi vállalkozásnak lehet nevezni. A díjnek az indoklásában is benne volt ez, hogy kiemelték, hogy ez egy családi vállalkozás. Hogyan indult ez? Hogyan kezdtetek, vágtatok bele ebbe a történetbe?
Igen, tehát lehet azt mondani, hogy ha én vagyok a cukrásséf, akkor Ágnes a séfasszony, finoman szólva. Nem itt szerettünk volna üzletet nyitni Budapesten, hanem Győr és Győrben valójában, de abban az időben nem találtunk ott üzlethelységet, nem volt megfelelő, sok egyéb más fizikai tényező nem állt össze. Viszont itt kaptunk egy ajánlatot, hogy ezt az üzletet át lehetne venni, és akkor úgy döntöttünk, hogy megveszük a Kft-t is, és az üzlet berendezést, hiszen ez béreljük, tulajdonosa van, és akkor Málna de Pastry Shopként fogja folytatni ez a hely a vendégek kiszolgálását, és akkor ez pont 4 éve történt, május 4-én nyitottunk 4 évvel ezelőtt.
Akkor ez egy születésnap ajándéknak is felfogható ez a díj,
abszolút,
amit most elnyertetek?
Abszolút, így van. Egy-két vendégünknek, akik vidékről járnak, mondtuk is, hogy ezen a héten mindenképpen jöjjenek el, mert lesz itt egy-két érdekes dolog, és számíthatnak újdonságokra, érdekességekre.
De ilyenkor tényleg kitaláltok egy ilyen születésnapi sütit vagy tortát?
Nem, inkább nagyobb portfólióval várjuk őket, vagy olyan desszertekkel, amit például most nincs a repertoárunkban, de nagyon szeretnek, és akkor ezt felvesszük.
Most rajtad van egy ilyen séfkabát, ugye, vagy egy cukrászkabát, ugyanis arra rá van írva, hogy az év cukrászdája, és mondtad, hogy ezt akkor kaptad, amikor ugye elnyertétek ezt a díjat, és ilyenkor az jutott eszembe, hogy amikor kaptam annak idén kölyökkoromban mondjuk egy ilyen focimest, akkor én abban aludtam. Az olyan jó volt, hogy ebben alszol.
Hát azért nem egészen. Tehát nálunk is ez nagy öröm, és hát lehet nagyképűnek hangzik, de nyilván az ember ennyi múltal, meg minden szakmaisággal egy kicsit számított rá, hogy meg fogjuk környékezni ezt a lehetőséget, hogy mi legyünk az év cukrászdája, hiszen nagyon sok, rengeteg pozitív és nagyon szép visszajelzésünk van a cukrászdánkkal kapcsolatban. Ugyan egy pici cukrászda, egy kis butik cukrászda, de mégis tud olyat nyújtani, amit nagyon kevesen. De nem alszom benne, mert hogy is mondjam, ez inkább egy erekje, és akkor szépen be van rakva a többi közé, mondhatom így.
És azt mondtad, hogy tehát, hogy nektek megvan a saját profiltervetek, vagy legalábbis gondolkodásotok, vagy elképzelésetek a cukrász világról, vagy legalábbis a kínálatról, sütemények, torták. Ez miben más, vagy miben lehet más, hogy egy régebbihez, vagy megszokotthoz képest? Mert ha most nézzük a megszokottat, oké, anyu, menjünk, akkor sütizzünk, eszünk, mit szeretnél, dobos torta, krémes, minyon, ugye nem tudom, lúdláb, esetleg egy kis gesztenyepüré, és ehhez képest hova ugrik akkor a mai cukrász kínálat?
Igazából én régóta dolgozom ugye nemzetközi vonalon, mondhatjuk így, tehát sok tanulás, a külföldi munkák, a nemzetközi élmezőny figyelése és inspirációnak használása. Mi nem a magyar hagyományos cukrászatot csináljuk, tehát hanem inkább használjuk a francia technológiákat. Tehát nem francia cukrászat vagyunk, vagy cukrászda, hanem inkább a technológiákat használjuk, tehát elvétve fordul elő nálunk valódi, igazi francia desszert. Egy mindig kínálatban van, a Coffee Opera, amit mi megbolondítunk Málnával, hiszen a Málna ez egy közös elgondolás volt Ágival, és Mi ezen a vonalon mozgunk, és azokkal a technológiákkal készítünk különleges desszerteket, illetve megújulunk a hazai desszertekkel.
De meg is kell újítani egyébként?
Én azt gondolom, hogy anélkül nem lehet fejlődni. Tehát mindig meg kell újulnunk, mindig magunk mögött kell hagyni egy bizonyos múltat, ami már nem napra kész, már nem keresi a vendég. Tehát azért, ha nagyjából körbenézünk, bizonyos helyeken már csomó desszert, ami régen volt, azok mind eltűnnek, mert a vendégek az újat keresik. Főleg ebben a felgyorsult világban, ugye az információ így röpköd pillanatok alatt, már nem telefonálunk, meg faxolunk, hanem egyszerűen itt van minden a kezünkbe, kinyílt a világ, ott az Instagram, bármi, és onnan lehet tájékozódni, hogy hoppá, hát a vasfüggöny már tényleg elég rég leomlott itthon, úgyhogy lehet itt új dolgokat.
Mondanál egy pár dolgot, hogy milyen alapanyagokat használtok? Ugye ez az egyik lényeges pontja a ti cukrászművészeteteknek, a másik meg ugye a technológia, amit használtok.
Igen. Ezek a... Hát sajnos nagyon kevés magyar alapanyagot használunk. Jó, persze most nem mondom a cukorra liszt vagy ilyesmi, hanem alapvetően nagyjából minden külföldről szerzünk be. Tehát itt gondolok, hát ugye a csokoládé, bár lesznek közös terveink, itthon gyártott csokoládéval is, szeretnénk egy különleges csokoládét. Nem tudom, hogy erről beszéltek, vagy kimondhatom el.
Szerintem igen.
Tehát a Harrer cukrászdával fogunk most már nem csak mi, hát többen is már egy csokoládét kifejleszteni a Málnának, de egyébként nagyjából a Dió az itthoni, a Grand Dió bio birtokról jön, Zemplénből, Pálházáról a Diónk, ami rendkívül jó minőségű, illetve a Zümi méhészetből érkezik, Pannonhalmáról a méz. A többi nagyjából az minden külföldről, itt a csokoládé, a praliné, a pisztácia paszta, tehát lehetőleg mindenből a legjobbat használjuk, és hát francia és belga csokoládé. A tejszín, a vaj, minden.
Hát igen, mert ugye a magyar híres csokoládé mezőkről nehéz lenne szüretelni.
Igen, igen. Ugyan vannak nagyon híres itthoni csokoládé termelők, akik mármint úgynevezett bintubárosok, akik feldolgozzák a kakóbabot és készítenek csokoládét. Hát ha itt is megemlíthetek egyet, ugye a leghíresebb ez a rózsavölgyi csokoládé.
A közönség is, ugye a vendégek keresik a jó minőséget, és hát nyilván ezekkel az alapanyagokkal nem lehet olcsó süteményeket előállítani, de a tapasztalat az úgy látszik, hogy az, hogy hajlandók megfizetni egy magasabb árat, a magasabb minőségért.
Igazából nálunk nem is az árról. Tehát nem szeretek az árról beszélni, mert nálunk ez nem releváns, vagy hogy is fejezzem ki magam, hiszen azok a vásárlók, akik hozzánk járnak, azért nagyon-nagyon tisztában vannak az árakkal. Járnak bioboltokba, járnak szupermarketekbe, hát ha csak egy vajat vesznek, tudják, hogy mennyibe kerül. Szóval nem igazán volt ez soha probléma, hiszen az árat úgy képezzük, ahogy kapjuk az anyagot hozzá, és nagyjából próbáljuk belőni azt a minőséget, ami ezt megköveteli, úgymond. Tehát ezt a fajta aprólékos munkát, ezt a különleges hozzáállást az alapanyagok tiszteletéhez, úgymond. Ez egy furcsa dolog, de hát itt 4% alá kell rakni a selejtet, tehát itt nem lehet dobálni ki dolgokat, szóval itt nagyon-nagyon oda kell figyelni, és erre nagyon kevés ember képes.
Ez nagyon érdekes, ez a 4% alá tenni a selejtet. Tehát emlékszel arra, hogy amikor elkezdted ezt valaha csinálni, akkor hány százalékkal dolgoztál? Tehát hogy amikor, ha én mondjuk nekiállnék magamtól, akkor meg tudnád tippen, hogy hány százalékkal fogok dolgozni?
Hát igazából ugye a kezdetekben én a csemege kereskedelmi vállalatnál dolgoztam, mint cukrász tanuló és mint cukrász. Tehát egész más rendszer volt, és egész más alapanyagok. De természetesen ott is nagyon jó cukrászok voltak, és nagyon jó vezetők, és hogyha elrontottunk úgymond valamit, sajnos ezt ki kellett dobni, és amikor a gyerek még ugye tapasztalatlan, nincs akkor a gyakorlat mögötte, és esetleg nem figyelnek annyira oda rá, akkor előfordulhat, és akkor ez fölmegy egészen 16-20%-ra is akár, de hát erre kell figyelni, de aki ezt rendszeresen csinálja, az sajnos valószínű, hogy hosszú távon nem tud ilyen helyen dolgozni.
Említetted, hogy hogyan is kezdted a pályádat. Ugye, amikor a rendszerváltás után először a borászok csinálták meg a maguk forradalmát, utána a séfek csinálták meg a maguk forradalmát, és most már az éttermi vonalon egy egészen más kultúra alakult ki, mint ami korábban volt. És mindenki azt várta, hogy majd egyszer csak a cukrászok is megcsinálják a maguk forradalmát. És ez egy picit úgy félbe maradt. Tehát vannak nagyon kiemelkedő cukrászdák és cukrászok, de az a nagy forradalmi áttörés, ami mondjuk az éttermek és a séfek terén megtörtént, az nem következett be.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés és felvetés. Tehát azért megnézzük a séfek oldaláról, tehát az éttermek, azért ott volt egy óriási nagy forradalom. Tehát azok, akik most a komoly séfek és éttermek mögött állnak, vagy szervezet, azért ott volt egy nagy, óriási bomlás, és megalakultak új szervezetek, akik tényleg először tűzzel, vassal, aztán az eredményekkel és a tudással bizonyítják, hogy igenis itt volt egy változás. A cukrászoknál ez nem igazán történt meg, tehát ott megmaradt ugyanaz a szervezet, és próbálkozás van, meg látszik, hogy tényleg nagyon sokat próbálnak tenni, de ez egy nagyobb és egy nehézkesebb szervezet, ahol sokkal nehezebb átvinni ezeket a változásokat. Vannak fiatalok, akik ott próbálnak tenni, illetve látszanak cukrászok, akik tényleg akarják ezt, hogy egy minőségi magyar cukrászat jöjjön létre, és ez nem kell a francia vonalat vinni, hanem jó alapanyagokból odafigyelve, megfelelő eszközökkel, nagyon fontos fizikális háttér, normális, jó magyar vagy monarhiás desszerteket készíteni. Tehát itt ez lenne a cél, hiányzik ez is a piacról, én azt gondolom, egy komoly monarhiás cukrászda, ahol nagyon komoly alapanyagokból igazán jó, ismert, tehát általunk ismert desszertekkel lehetne dolgozni. Eljön talán ez az idő, el vagyunk késve ezzel, de azért látszik a fény az alagútvonalon.
Bocsánat, amikor azt mondod, hogy monarchiás, akkor az tényleg az osztrák magyar monarchiát kell érteni?
Így van, hát ott látszódnak ezek a termékek, amik...
És melyek
ezek? Az Esterházy például, vagy egyébként a hirtelen akartam mondani, tehát a reggeli sütemények terén, ezek a svájci kifli jellegű dolgok. Tehát, hogy mindig ez összekapcsolódik, és akkor ezek a Blahalujza torta, tehát ezek a régiek, amik közkedveltek voltak, de teljesen eltűntek, jó, az Esterházy nem. Szinte nem lehet már kapni, ha igen, akkor meg nagyon
érdekes, nem minőségben. Ez azért érdekes, mert pont azt mondtad ugye a beszélgetésünknek az elején, hogy meg kell újulni, tehát szükség van a változásra, és ehhez képest most egy reneszánszról beszélsz.
Igen, de hát a reneszánsz egy megújulás, én azt gondolom, tehát a régi desszerteket is meg kell újítani. Tehát itt nem arról van szó, hogy teljesen máshogy nézzen ki, hanem vegyük elő a igazán minőségi alapanyagokat, és kicsit gondoljuk át, hogy a mai kornak megfelelően milyennek kéne annak a desszertnek lenni. Mit vár el a vendég, aki beutazza a világot? Szóval, és lát.
Ebben a relációban mi az, ami szerinted eltűnik? Tehát mondjuk a mi életünkből. Tehát, hogy kihal a minyon? Kihal a dobostorta?
Ez is elképzel. A dobostorta biztos nem. A dobostorta az egy nagyon jól kitalált torta igazából, de vannak desszertek, amiket már nem is lehet kapni, tehát most a csemegék környékén egy-két üzletben még előfordul, még 20 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt erre épült a cukrászok tanítása, hiszen voltak nagy cégek, ahol ez előfordult, de ezek is egyre jobban kihalnak, sőt, legfőképp azért, mert sokszor minősíthetetlen igazából, ami előkerül, vagy ha jó is, nem tudják kezelni az adott értékesítő helyeken. Tehát ez is egy nagyon fontos dolog, hogy meg kell tanulni azt is, hogy kell kezelni ezeket a desszerteket.
Van olyan desszert, amit te ennél, de már nincs?
Mindenképp. Mindenképp. Most így hirtelen egy példát nem tudok felhozni, de nagyon szeretem a linzeres dolgokat, kis diós, jó minőségű lekvárral, nem nagyon cukrozva, tehát ez ilyen egyszerű desszertek, ugye van egy ilyen nagy mondás, ezt nem én találtam ki, ugye, hogy minél egyszerűbb, annál nehezebb elkészíteni jól, szóval ez az első lépés, mikor elkezdünk dolgozni, hogy az egyszerű dolgokat is tudni kell csinálni, nem csak a komplexeket.
Tehát az elképzelhet, hogy otthon még nagy illet megsüti, de már cukrászdában nem találjuk.
Hát ez a másik érdekesség. Ugye a jelenlegi könyvekből a nagyik mindent meg tudnak csinálni otthon. Tehát a cukrászat itt is le van egy kicsit maradva, hogy ezt följebb kéne emelni.
Hát akkor nagyikat be kell hozni a cukrászatba.
Hát igen, de pontosan, mert ugye nagyon sok esetben azért lemegyünk vidékre, azért igen jó házi süteményekkel találkozunk, olyanokkal is találkozok nyilván, akik a nevét sem hallottam még soha. De pont ebből látszódik, hogy azok a fiatalok, akik kikerülnek az iskolákból, nem tudják semmiképpen ezeket a dolgokat úgy mutatni, mint ahogy a nagyszülők tudták régebben, vagy akár most is.
Tudnál mondani egy néhány olyan desszertet a kínálatotokból, amit 4 éve nem vettetek le, mert annyira szeretik a vásárlók, és egy pár olyat, ami viszont most nagyon új.
Mindenképp. Először is a Rákóczi túros tartunk, ami hihetetlenül közkedvelt. Róla annyit kell tudni, hogy egy tart kosárba van, ugye ezt minden tartot mi sütünk egy speciális formában. Alapvetően nagyon szép, és 50%-kal kevesebb cukrot tartalmaz, mint az általános Rákóczi túrosok, tehát nálunk nem lekvár van, hanem egy öntet, amiben csak 8% a cukor, a többi szűrtság, a barack, tehát hogy nincs mese, nagyon finom savanykás, egy finom citrusos túróval, és ugye van hozzá egy, itthon úgy hívjuk, hogy windhab, de ez egy mering, ugye ez is egy tojáshab, és jóval kevesebb cukorral. Akkor ott van ugye a Coffee Operánk, ami egy meghatározó, ugye ő alapvetően K&V Coffee Opera, azaz Kolonics és Varga, de kávés is, tehát játszunk ezzel a szójátékkal. Aztán...
Hát van a Málna, ugye?
Igen, a Málna, ami a signature desszertünk, igen, szintén 8% cukor a gyümölcsben, a többi 92% a szűrt málna mag nélkül, iszonyat intenzív, és ez társul még egy jó savanykás málnás áthúzó, és hát nem mellesleg gluténmentes. Tehát ez is egy fontos szempont, hogy 6-7 féle gluténmentes desszertünk van, és lesz, van egy tej és egy, most hagyja az újdonságot, egy tej és egy gluténmentes desszertünk is a palettán. Mikor megnyitottunk, csináltunk ilyen menteset, de akkor nem keresték. Ugye mi nagyon-nagyon hagyományos cukrászda vagyunk kvázi, de annyi, hogy modern technológiákkal, és ugye mi rakunk cukrot a desszertekbe, tehát a cukor adja a testet, attól ilyen szépek, fényesek, sokat mondók, hiszen inkább ízesítésre használjuk a cukrot, mint hogy azt adjuk el, és ezért ilyen ízgazdagok a termékeink, tehát hogy ha megkóstolunk 8-10-et egyszerre, mindegyiket érezzük, hogy azok különbözőek, tehát szignifikánsan eltérnek egymástól, és hát emellett még az újdonság, egy tutti fruttink, ami szintén egy nagyon savanykás, tele gyümölcsel, málna, marakuja, mangó és lime, ami most az egyik legnépszerűbb, rengeteg tortát rendelnek belőle. És akkor, hát még sorolhatnám.
De... Én láttam egy pisztácia fánkot.
Igen.
Most, amit fogok vásárolni, ahogy befejeztük a beszélgetést.
Ő szicíliai pisztácián paszta, 100%-os, bronta is van benne, de igazából vegyes szicíliai, és hát nagyon brutálisan pisztáciás.
És mi annak a titka, hogy úgy csináltok gluténmentes desszerteket, hogy nem nyomjátok tele zselatinnal? Mert általában az a gyakorlat, hogy az ember gluténmentes desszertet akar venni, akkor gyakorlatilag az zselatinból áll.
A gluténmentességet más oldalról fogjuk meg, ugye először is a mandulaliszt, a keményítők, de mi használunk mást is, amitől megkapja azt a fajta jelleget egy gluténmentes tészta, hiszen a keményítőben nincs ugye maga a sikér, a glutén, hogy összefogja azt a tésztát, és akkor ezek a kis érdekességek, amitől 10-12 fajta piskótát készítünk.
Érdekes, amit mondasz itt a gluténmentes, mert ugye, meg hogyha vissza akarunk menni a Monarchiába, ott nem voltak gluténmentes cuccok, tehát hogy akkor...
Ez nem teljesen igaz.
Voltak?
Rengeteg mandulát használtak, mandulalisztet annak idején.
Csak nem úgy hívták akkor, nem hívták gluténmentesnek, tehát nem volt
igen,
ez a...
Igen, tehát nem. Mi se igazából gluténmentesnek hívjuk, hanem lisztmentesnek, tehát mi vegyes üzem vagyunk, nagyon odafigyelünk erre, de keresztelnyeződés lehet. De van olyan törzsvendégünk, aki külön csomagoltatja az ő gluténmentesét a másiktól. 4 éve ide jár, még sose volt semmilyen problémája.
Szóval régen sokkal, egészségesebb sütemények készültek?
Ezt is lehet mondani. Hát ugye a fehér liszt most a mi lépfenénk, mondják, hogy hát azt ugye csökkenteni kell, stb. Régebben kevesebb volt, de jobb minőségű liszt, illetve hát vannak receptkönyveink, amik hát nagyon régiek, vagy 10. kiadás, de hát a 50-es évekből vannak, és a régi átvett, régebbi rengeteg helyen csak mandulát használnak. Rengeteg, és ez most visszajött, ugye hát nyilván nem mi találtuk ezt ki, ezt kitalálták nálunk sokkal okosabbak, de nagyon sok ilyet használtak régen.
Említetted, hogy nem itt akartatok nyitni üzletet, hanem Győrben, talán Pannonhalma környékén. Mik a tervek az elkövetkezendő időre nézve, hogy maradtok Budapesten, itt már kialakult egy vendégkör, ismernek, szeretnek benneteket, vagy azért benne van még az is, hogy ugye Ágnes Győri Balettnek volt a balettművésze, hogy valamilyen módon visszahúz a szíve oda?
Hát igazából itt arról van szó, hogy az üzletet biztos, hogy megtartjuk. Azt még nem pontosan tudjuk, hogy milyen formában, de szeretnénk Győrbe költözni, ez családi ok. Ugye ott vannak az unokatestvérek, a testvérek, a nagymama, a nagyszülők, szóval ez egy nagyon... Illetve hát az Áginak az összes barátja. Tehát, hogy ő ugye egy színházi életről nem kell beszélni, ott rengeteg barát és hosszú évek alatt összegyűlik a városban, ismerik a művészeket, hiszen a Győri Balett megkapta ugye a Győrváros díszpolgári címet is, és hát ott ismerik ezeket a művészeket, és nagyon sok barátjuk, tehát barátja ott van, akik nem Budapesten élnek, úgyhogy ezért tervezzük ezt igazán. Hogy ez milyen formában fog megtörténni, azt még nem teljesen dolgoztuk ki. Van egyébként franchise-ra bejelentkezők, akik szeretnék ezt az üzletet megnyitni akár vidéki városban. Elkezdtük ezt kidolgozni, meglátjuk aztán az évek hova vezetnek. Most azért figyelnünk kell a mostani gazdasági változásokra és nehézségekre. Ezzel mi lesz, hova, mi fog történni valójában, ugye itt a szomszédban dúló dolgokkal kapcsolatban. Ez már látszik az árakon, látszik a beszerzésen, bár azzal még nincsenek problémák, de ez is egy nagyon fontos dolog, hogy kivárunk és meglátjuk, hogy merre tudunk mozogni igazából.
Igen, ugye alig múlt el a Covid, ami a vendéglátásnak minden szegmensét érintette. Most az alapanyagok beszerzésével, ha másképp nem, de megérződik a háborúnak.
Hát inkább az árával egyelőre. A beszerzés az még elég jól működik, de azért megjegyezném, és ez nekünk rendkívül egy édes dolog, hogy tulajdonképpen a Covid ránk nem volt hatással. Tehát mi alapvetően egy kis cukrászda vagyunk, kis létszám tudott a helyben fogyasztani, és mindig is próbáltuk ezt kommunikálni, hogy elvitel. Tehát ennek a francia stílusnak megvan ez az oldala is. Ugye kint Párizsban vagy bárhol bemegyünk egy cukrászdába, két sor van, egy be, egy ki, és nem lehet leülni. Az egy másik dolog, hogy Párizsban sok kávézó van, és akkor a cukrászda összebeszél, és a kávézó teraszára le lehet ülni egy itallal, és ott el lehet fogyasztani. Szóval ezt így megszokták a vendégeink, és ugye nem lehetett menni sehova, nem volt nyitva semmi, ezért eljöttek nagyon sokan, és csak nőtt és nőtt a forgalmunk. Tehát, hogy a negyedik éve vagyunk ugye nyitva, és ahhoz képest tényleg nem panaszkodhatunk.
Na hát akkor gratulálunk ehhez is, meg a díjhoz is, még egyszer, és köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, és hát ránk továbbra is számíthatsz, mint törzsvendégekre.
Köszönöm szépen.
Mert az élet édes.
Dolce vita, így van.